Istenünk, köszönjük, hogy megsegítettél arra, hogy ma délután eljöhessünk erre a helyre. Szívünk vágya az, hogy veled találkozzunk, és ahogyan énekeltük is, hadd töltse be a te jelenléted a mi szívünket. Köszönjük, hogy az ígén keresztül üzenni akarsz, és mi szeretnénk azt, hogy legyen két irányú a ma délutáni üzenet, tőlünk feléd, és te tőled mi felénk, és fogadjuk nyitott szívvel az üzenetedet. Áld meg és szenteld meg együttlétünket. Jézus nevében kérünk. Amen. Testvérek, nyissuk ki Bibliánkat az Ezékiel próféta könyve 18. részéhez, ahonnan Isten szeretne üzeni nekünk ma délután. Ezékiel próféta könyve 18. rész, 19. versén kezdjük az olvasást, egészen a rész végéig, a 32. versig. És ti ezt mondjátok, miért ne viselje a fiú az apa vétkét? Ám a fiú törvény szerint és igazságot cselekedett, minden parancsolataimat megtartotta, és cselekedte azokat, élvén, éljen. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú vétkét. Az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonoszsága. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úr Isten. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen. És ha az igaz elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, amelyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem de éljen é. Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lészen. Gonoszságáért, melyet cselekedett, és az ő vétkért, melyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. És azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én útam nem igazságosé, nem inkább a ti útaitok nem igazságosaké. Ha elhajol az igaz az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, és amiatt meghal, gonoszsága miatt hal meg, melyet cselekedett. És ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságától, melyet cselekedett, és törvény szerint és igazságot cselekszik, ez az ő lelkét megtartja életben. Mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett, élvén éljen, ne haljon meg. És ezt mondja az Izrael háza, nem igazságos az Úrnak útja. Az én útaim nem igazságosak, é, Izrael háza? Nem inkább a ti útaitok nem igazságosak, é? Ennek okáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért, és éljetek. Amen. Eddig az ige. Maradjunk álva, és kérjünk áldást az igékre.
Dicsérjétek a menny királyát, mert ő az örök szeretet. Értünk hagyta el a menny dolgát, mert minket úgy szeretett. Hozzájöttünk hajlá, hajlájáját, a felsége szent Istenben.
Yeah.
Istennek a menny királya, mert ő az örök szeretet. Értünk hagyta el a menny bónát, mert minket úgy szeretett. Húzzegyünk a lába, Jedója, a felsége szent Istennek.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örvendek, hogy valamennyien eljöhetünk az Úr házába. Ide, ahol szól az Istennek igéje, ide, ahol beszélhetünk az Istennel, eljöhetünk, hogy egymással is közösségben legyünk. Úgy jelenti ki magát az Úr. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. A drága Jóisten nem kívánja senkinek a halálát. Ő az Úr Jézus Krisztust küldte, adta erre a földre, hogy mindenkinek lehetősége legyen megtérésre. Az Isten igéje élő. Az Isten igéje ható, elhat a szívnek a legmélyebb rejtekébe. És ne felejtsük el azt, még az Isten igéje hirdetve van, az ördög is munkálkodik valamilyen formában közöttünk. Miért? Azért, mert ő az ige magvát, ami fentről, lentről hirdetve, hintve van, el akarja a hallgatóság szíve elől, el akarja azt lopni. Azért, mert az ördög nem akarja, hogy egy ember se megtérjen, vagy hogy üdvözüljön. És ő ezen munkálkodik, ezen a délutánon is. Azért érdemes és jó odafigyelni, mert most személyes felelősségünk is van, hogy hogy viszonyulunk az Isten igéjéhez. Engedjük-e, hogy szívünkbe jöjjön, vagy pedig elutasítjuk. A tanítványokról azt olvassuk, hogy az Úr Jézus Krisztus megnyitotta az ő értelmüket, hogy értsék az írásokat. És miután ez megtörtént az ő életükben, nagy dolgokra voltak képesek. Mikor Ésajás a próféta meglátta az Isten dicsőségét a templomban, akkor ő magába szállt és felkiáltott, jaj nékem, bűnös vagyok. És bűnös nép között lakom. Elvesztem. Én azt kívánom, hogy ezen a délutánon ilyen személyes találkozásunk legyen az Úrral. Szóljon hozzánk. Beszéljünk vele. Mert ő nem akarja a bűnös embernek a halálát. Azt akarja, hogy megtérjen. Azt akarja, hogy élete legyen. Hogy a mennyországban legyünk vele. Segítsen meg erre az Úr bennünket. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána Fejér Sándor testvérnek a bizonságtevését.
Thank you.
hogy a felolvasott ige szakaszban van egy olyan vers, amit nagyon különösnek látok, tartok, és ami meg is ismétlődik, olvasom a 29-es verset. És azt mondja az Izrael háza, nem igazságos az Úrnak útja. Az én utaim nem igazságosak-e, Izrael háza? Nem inkább a ti utaitok nem igazságosak-e? A mai délutáni igének azt a címet adták, akik összeállították a vezérfonalat, hogy a személyes felelősség. Örülök annak, hogy ilyen szép gyermekcsoport van itt az imaházban, és eszembe jut két kisiskolás fiúnak a története. A szünetbe összeverekedtek, és történetesen jött az osztályfőnök, és igazolta két fiút, számon kérte, hogy mit tesztek, mit csinálnak, és a bátrabb azt mondja, tanító bácsi, ez úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Személyes felelősség. Tanító bácsi, ez úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Ahogy nőttek a gyermekeink, mi is tapasztaltunk ilyent, ahogy nőttünk, mi is tapasztaltunk ilyent, és ilyenek vagyunk. Futunk, menekülünk a személyes felelősség elől. Ilyenek vagyunk? Ilyenek vagyunk. Sőt, oda jutott Izrael háza, az Izrael népe, hogy Istent vádolta, és ezt merték mondani. Ezt terjedt el közöttük. És azt mondja az Izrael háza, nem igazságos az Úrnak útja. Az én útaim nem igazságosak, Izrael háza? Nem inkább a ti útaitok nem igazságosak-e? Menekülünk a személyes felelősség elől. Nem vállaljuk a bűneinknek a következményét. Nem vagyunk hajlandók szembenézni a bűneinkkel. Az aktív életünknek az utolsó éveit a Róma misszióba töltöttük el. Nagyon sok róma emberrel, fiatalal, idősebbel, tanultabbal vagy tanulatlanabbal kerültünk kapcsolatba ez alatt az idő alatt a mi vidékünkön. Voltak olyanok, akik meghívtak a saját házukba, elmentünk, és mikor elővettük az igét, és kezdtük boncolgatni az igét, voltak olyanok, akik azt mondták, Sanyi bácsi, mi nem térhetünk meg, mert mi hazugság útján szerezzük a pénzünket, és a hívőknek nem szabad hazudni. És akkor megkérdeztem konkrétan, mondjátok el, hogy hogy és mint hazudtok ti. Mert nem értem, amit mondotok. És elmondták konkrétan, hogy hogy és mint. És sajnos, hogy nem jutottunk odáig, hogy meggyőzzük őket, hogy hagyják el a bűnös életmódot, és mai napig is vannak, akik azt folytatják. És akkor azt kérdeztem tőlük, tudnátok nekem egy olyan igét mutatni, amelyik azt mondja, hogy a hívőnek nem szabad, de a nem hívőnek szabad? Az Isten igéje egy és ugyanaz, a hívőnek is, és a nem hívőnek is. Nem jogosít fel senkit sem arra, hogy meneküljön a személyes felelősség elől bűneit illetőleg. Visszaemlékszem a saját életemre, amikor mint gyermek, fiatal felnőttem a gyülekezetben. Én nem abban a helyzetben voltam, hogy nem ismertem volna el az én bűneimet, vagy tagadtam volna az én bűneimet, vagy nem vállaltam volna a felelősséget. Tudjátok, az én problémám az volt, hogy nem hittem el, hogy Isten nekem, aki ott nőttem fel, hívő családba, gyülekezetbe, Bibliával a kezembe, ismerve az Isten igét, hogy még meg tud bocsájtani az Isten. Ez volt nekem a legnehezebb. Ez volt nekem a harcom. És minél tovább valaki kitart a bűnbe, annál nehezebb lesz, hogy elfogadja azt, hogy Isten neki hajlandó, Isten neki kész megbocsájtani. Abba a helyzetbe jut, amit itt olvasunk. Odaig jut az ember, az személyes felelősségét nem vál, vagy Istent hibáztatja. Hány emberrel találkoztam már ilyennel, aki Istent hibáztatja az ő helyzetért. Azok a roma emberek azt mondták, nekünk nincs más lehetőségünk, hogy megkeressük a megélhetésünket. És azt mondtam végeredményben nekik, ti akkor tehát döntöttetek, vállaljátok tovább a bűnt, de a bűnnek a fizetsége a kárhozat. És mentek tovább. Voltak olyanok, akik megálltak a bűn útján, irányt változtattak. Csak Isten kegyelme az, amelyik el tud juttatni bennünket is arra, hogy nem azt mondjuk, hogy tanító bácsi, ez úgy kezdődött, hogy ő visszaütött, hanem úgy kezdődött, hogy én vagyok a bűnös. Az igében nagyon szép sorozat van, valószínű, hogy Barna erről fog prédikálni. Én megemlítek csak egy ilyen kitételt itt. Azt mondja 28. versben, mert belátta és megtért minden gonoszságától, melyeket cselekedett. Majd tovább azt mondja a 30-as versben, térjetek meg, forduljatok el minden vétketektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, melyel vétkeztetek, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Az Úr Jézus Krisztus előtt szolgált bemerítő János. Mire hívta a népet, Izrael népét, a vallásos népet? Mire szólította fel? Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Olyan népet szólított fel megtérésre, aki egyisten imádó volt, akinek volt temploma, voltak áldozataik, volt Isten tiszteletük, voltak papjaik, és mégis fel kellett szólítani, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Az Úr Jézus, amikor elindult, mivel kezdte? Szintén ezzel kezdte, térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. Akkor tud valaki megtérni, amikor magára ismer. Ó, én nyomorult ember, ó, én bűnös ember, mikor már nem mást hibáztat, sem a helyzetet, sem a politikát, sem a gazdasági helyzetet, sem semmi mást, csak mint Dávid. Ki merte mondani a végén? Vétkeztem. És mi lett a válasz a prófétán keresztül? Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Adja Isten, hogy az ige járjon át, legyenek olyan ige hirdetések, amelyek az embereket felrázzák bűnös álmaikból, bűnös vágyaikból, bűnös terjeikből. Legyenek olyan ige hirdetések, amelyek által a Szentlélek megszólíthatja a bűnös embert, és magára ébredhet a bűnös ember, és megtérhet. Korunknak a jellemző állapota, vagy az állapotára jellemző az, hogy sok mindent nem tart bűnnek. Azt mondták nekem is sokan, hát a 10 parancsolatot megtartottuk, milyen bűnünk, milyen vétkünk van még. Tudjátok, hogy az Új Szövetségben vannak különös bűnlisták? Tudna valaki említeni egy ilyen bűnlistát az Új Szövetségből? Ez is, de vannak bűnlisták. Tessék? Galata 5.12-től a testnek a cselekedetei. Van más bűnlista is, még hosszabb, még súlyosabb talán. Róma 1. Nézzétek csak meg a 18. verstől. S ha van valaki a környezetetekben olyan, aki azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, nekem nincs semmi bűnöm, olvassátok fel Róma 1.18-tól, vagy olvassátok fel a Galáci 5.19-ből. Bűnlisták, más helyen is vannak az Új Szövetségben bűnlisták. Sajnos, olyan kormányok vannak, vezetnek, kényszerítenek országokat, akik törvény ereje által védik a bűnöket, stb. Ilyen helyzetben élünk ma. Mennyire tiszták, mennyire szentekkel legyünk, mennyire ragaszkodjunk az igéhez, ahhoz, hogy sikeresek legyünk az evangelizálásban. Azért, hogy a bizonyságtételünk elfogadható legyen. Áldjon meg az Úr minket, mindannyiunkat, akik ide jártok, minket, akik otthon, a mi helyünkön, hogy ne meneküljünk a felelősségünktől. Ne próbáljuk senkire hárítani hibáinkat, vétkeinket, bűneinket. Isten azt akarja, hogy a bűnös megtérjen és éljen. A Filippi 2-ben azt olvassuk, hogy annak okáit az az indulat legyen bennetek, ami volt a Krisztus Jézusban is. Milyen indulat volt a Krisztus Jézusban? A mentő szándék, az üdvözítő szándék. Mikor ment az Úr Jézus utolsó útján Jeruzsálem felé, elérkeztek egy samaritánus faluhoz, és megtudta a falu népe, vagy talán a vezetői, vagy a vendégfogadós, hogy az Úr Jézus Jeruzsálembe megy, szállást kértek, elutasították. Emlékeztek? És azt mondja az Úr Jézusnak a két tanítványa, Uram, akarod-e, hogy tüzet kérjünk rájuk, úgy, ahogy Illés is tette, És az Úr Jézus nem adta jóvást. Azt mondta, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Mi nem azért vagyunk itt, hogy a bűnösöket vádoljuk, hogy a bűnösöket károsztassuk, hogy a bűnösöket elítéljük, hanem hívjuk mi is a bűnösöket a megtérésre. Segítsen az Úr minket, hogy tiszta szent élettel tiszteljük őt, szolgáljuk őt, és legyünk bizonyságai, ne csak bizonyságtevői, hanem bizonyságai is. Úgy a gyerekek, mind a felnőttek, mind az idősek. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és utána Antal Andreát szolgálom.
Hogy nem sok időm volt készülni erre a szolgálatra. Délelőtt szólt Tünde, hogy ha van pár gondolatom, akkor osszam meg a testvérekkel. Hát, ahogy gondolkodtam, hogy mit is mondjak, azt hiszem, hogy elég izgalmas időszakot zártunk le ezzel az ősszel, ugyanis a nyár elején a családunk költözött, és a költözés az nagyon sok változással járt, ugye ott volt az, hogy új hely, ami eléggé szokatlan volt ugye az első pár hétben, és az új emberek azokat még mindig szokni kell. Olyan helyre költöztünk, ahol tényleg nagyon sokan vagyunk, egy tömbházban, és hát még a héten is találkoztam olyan emberrel, akit eddig nem láttam. Mikor oda költöztünk, tele voltam kérdésekkel és kételyekkel, úgy kicsit nem értettem, hogy Istennek most miért volt ez a tervében, mi a szándéka velem ott, ahol most vagyunk, és kicsit úgy kétségbe estem, és elszomorodtam, mert távolabb kerültünk a gyülekezettől is, a barátaimtól is, és úgy magányosnak meg kicsit árvának éreztem ott magam, ugye az első pár napban. De az Úr nagyon csodásan megerősített. Alig költöztünk oda, mikor egyik délután kiléptem a lépcsőházból, és nem messze tőlünk, pontosabban a szomszédságunkban ott van egy pünkösdista gyülekezet, és azt az éneket kezdte el fújni a fúvózenekar, hogy az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Megértettem, hogy Istennek terve van azzal, hogy én ott vagyok. Ő jót tervezett el azzal, hogy minket most oda helyezett, fényként helyezett az ottani emberek közé, és nagyon nagy felelősségünk van velük szembe. A tömbházban nagy részt katolikus és olyan emberek laknak, akik nincsenek kapcsolatban Istennel, és megértettem, hogy Isten azt várja el tőlünk, hogy megmutassuk. És tényleg valóban nagy meglepetés volt ez a szomszédságnak is, hogy mi oda kerültünk. Amikor úgymond lakásavatóként felhívtam egy pár barátot innen a gyülekezetből, hogy gyertek, nézzétek meg, hol lakunk. A szomszéd néni kint volt az ajtóban, és látta, hogy sorakoznak be hozzám a fiatal leánykák a gyülekezetből, és másik nap azt mondta, hogy kicsit úgy állt ott az ajtóban, hogy arra gondolt, hogy ajaj, ha ennyi fiatal lesz most egy helyen, az zaj egész éjszaka, nem fog tudni aludni, és ő már annyira félt, hogy mit várjon, és figyelte, és nagy csend, és csak csend, és el nem tudta képzelni, hogy mit csinálhat annyi fiatal egy helyen csendbe. És mondtam neki, hogy nem kell attól félni, hogy mit most bulit fogunk csapni. Ez tőlünk nem fog, ez nem fog bekövetkezni. Mert mi nem vagyunk egy olyan család, akinél ilyesmi előfordulhat. Mi hívők vagyunk, gyülekezetbe járunk, és nem kell attól félni, hogy mi most zavarni fogjuk a rendet. És úgy meglepődött, hogy hívő fiatalok, és úgy nem értette, de nem mert megkérdezni, tovább nem merte folytatni a beszélgetést, és aztán rájöttem, hogy tényleg ezzel is példát tudunk mutatni, hogy mi csendben, imával tudjuk tölteni együtt az időt a fiatalokkal. És tudom, hogy nagyon sokan imádkoznak értünk, szeretném, hogyha folytatnák ezt az imát, úgy a családunkért, mint értem is, hogy oda, ahová az Úr helyezett most ebbe az új környezetbe, hadd legyünk tényleg fény, és tudjuk megmutatni, hogy milyen az, új, az Úrral járni, és tényleg tudjunk az Úr házába lelkeket hozni. Amen.
Újból a zenekart kérjük, és a zenekar után Megyesi testvért. Thank you.
délelőtt az ima órán a megkeményedésről volt szó, és én is elgondolkoztam ezen, és eszembe jutottak igék, mint ahogy a nagy költőnk Petőfi Sándor mondta, és jutott eszembe számtalan szemnél szem gondolat, még állni látszik az idő, bár a szekér haladt. Nekem is jutott eszembe igék az Úr Jézus kapcsolatosan. A megkeményedésről, amit olvastunk a Zsoltárok 95-8-11-ig, hát leírja, hogy Mózes, amikor vezette a népet a Kanaán felé, megszomjazott a nép, vízre volt szükség, nem volt víz. És annyira megharagudtak Mózes, a Mózes második könyve 17. részében, azt mondja, verseng vala azért a nép Mózes ellen, és mondják, adjatok nékünk vizet, hogy ígyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem? Miért kísértétek az Urat? És szomjazik vala ott a nép a vízre, és zugolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjossággal ölj meg engemet, gyermekeimet is, barmaimat? Mózes pedig az Úrhoz kiállta mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevéssé, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és vigy magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, melyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, imén odaállok előttbe a sziklára, a Hóreben, és te sújts a sziklára, és vízjük ki abból, hogy igyék a nép, és úgy cselekedik Mózes az Izrael véneim szemé látára. És nevezi annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengésért, és mert kísértették az Urat, mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. És megnéztem ennek a két helynek a jelentését, a Masszát és a Meribát. Massza kísértés, próbatételt, tehet, súlyt, ajándékot, kijelentést jelent, a Meriba pedig a viszályt. Tehát ez jellemezte Izrael népét akkor. Hát, nagyon fontos a víz, azt tudjuk. Mi, hála az Úrnak, nem szenvedünk, vízhiány van, mert nagyon jól el vagyunk látva. Viszont van olyan részek, hogy Afrikában, például Etiópiában hallottam, hogy 30 kilométert kell megtegyenek az emberek egy kis vízért. Óriási. Tehát képzeljük el, majdnem, mint ide, Újváros, hogy kapjunk egy kis vizet. Mi meg hála az Úrnak, ezért is hálát kell adjunk az Úrnak, hogy van vízünk is, van eledelünk is. Aztán az Új Szövetségben, tehát két okot lehet megjelölni általában a megkeményedésre, két fő okot. Vagy az élet gondjai miatt keményezszik meg az ember, vagy az élet gyönyörei miatt. Hát megnézzük az Új Szövetségben, a Lukács evangéliuma 21. részében, a 34. 35. 36. versben, de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul rejátok ne törjön az a nap. Mert mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik az egész földön színén laknak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltóká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Tehát a gondok és a gyönyörök miatt is megkeseredik az ember, vagy megkeményedik. Az élet gondjai miatt. Hát nagyon érdekes, olvastam most egy magyarországi folyóiratot, baptista folyóiratot, egy újságíró, aki megtért, az magyarázta el, hogy ifjak jártak ott a Budapest utcain, és evangélizáltak. És volt egy bácsi ottan az utcán, ült ottan, magába roskadt, és nem szólt egy szót sem. És akkor oda ment ez a megtért újságíró testvér, és hát mondta, hogy miért van szomorú, és nem szólalt semmit. És akkor adott neki ételt, tejet, kenyeret, mindent, és akkor kezdett szólni, hogy hogy járt. Hát úgy járt, azt mondja, hogy megszűnt a munkahelye, kidobták, és ez még nem volt elég, hanem a lánya összelakott egy másik férfivel, és kidobták az utcára, hogy oda ne menjen haza. És elhatározta, hogy öngyilkos lesz, még megvette a kötelet is. És azt mondta neki az újságíró, hogy ide figyeljen, ezt ne tegye. Mert ha ezt megteszi, maga a pokolba köt ki, és sokkal nehezebb sorsa lesz ott, mint itten van most. És akkor gondolkozott a bácsi, hogy hogy is van ez, mint van ez, hát nem akar jutni a pokolba. És döntött, nem követi el az öngyilkosságot, és kibékült a lányával is, amikor találkozott. Az Úr Jézus csodásan működik, tehát az imának az ereje nagyon sokat jelent. Valóban a gondok, a munkahely megszűnése, aztán ha a szeretteinket hirtelen elveszítjük, szintén megkeményedik a szívünk, és nem akarjuk elismerni Istennek a létezését. Egy ilyen hívő filmet láttam a televízióban, a vége felé kapcsoltam be, amikor egy fiatal ember elveszítette feleségét fiatalon, és utána a lányát is. És akkor kitört magába, hogy nincs Isten. Ha lett volna Isten, ezt nem engedte volna meg. Hogy engedhet meg ilyet Isten? És akkor az Úr angyala megjelent neki, azt mondja, hogy ide figyelj, minden embernek meg kell halni előbbé vagy utóbb. Van, aki korábban, van, aki később halnak meg, de ez elvégzett dolog Isten előtt, hogy minden ember meghaljon. De a te feleséged és a te lányod már az Úrnál vannak, és sokkal jobb helyen vannak, mint itten. És te is, ha megtérsz az Úrhoz, oda kerülsz. És megtért, megváltozott ez a fiatalember, és elfogadta. És tovább Istent nem blamálta azért, amiért ez a szerencsétlenség történt vele. Tehát az élet gondjairól kell tudjunk, mert van. A Bibliában vannak nagyon szép esetek erre fel az élet gondjaival kapcsolatosan, nem a gazdag és a Lázár esetében, amikor a Lázár csak azért ment a gazdaghoz, hogy a morzsalékból adjon a gazda neki, a gazdag neki, és nem adott be neki. De meghalt mind a kettő. És nem lázongott, és nem akart öngyilkos lenni ez a Lázár, hanem az Úrra bízta a dolgát, és a mennyországba került halála után, a másik pedig a pokolba. A másik dolog pedig a gyönyör miatt. Az, ahogy az Úr Jézus mondja itten a Lukács evangéliumában, a 21. részben olvastuk, hogy vigyázzatok magatokra, hogy valamikor megnehezedjék a ti szövetek dobzódás, részegség és az élet gondjainak miatt, és váratlanul rátok jöjjön az a nap. A gyönyör, a részegség, és ez is megkeseríti az embert, és megkeményedik. Nagyon érdekes ez is. Nagyon kell vigyázzunk erre is, hogy az Úr óvjon meg az ilyesmitől, hogy ne ragadjon magával a gyönyör, az élvezet mondjuk, az hívő ember mondjuk nem részegedik meg, de azért szereti a gyönyört, szereti a pompát, szereti a jólétet nagyon, és nagyon ragaszkodik hozzá, és sokan nagyon beépülnek itt, hogy mintha ez lenne az örök lakásuk. Szebbnél szebb lakások, meg autók, meg minden van, mert itten érzik magukat, úgy gondolják, hogy itt van a földi mennyország, és közben nem így van, mert az Úr csak hazai mindnyájunkat. Tehát legyünk készen erre, azt mondja az Úr. Felhívja figyelmünket erre. A megoldás van ezzel kapcsolatban a Bibliában is, a Példabeszédek könyve 30. részében. Azt mondja nekünk, a 8. versben, 7. vers. Kettőt kérek tőled, ne tarts meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztass tőlem, szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszégyenülvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Tehát az Úr óvjon meg bennünket, azt mondja, a szegénységtől és a gazdagságtól is. Hát például már most már nagyon sok gazdag ember van, és azt mondják, hogy hát nincs Isten, mert én magam alakítom a sorsomat, és úgy lesz minden, ahogy én kitaláltam, és nincs szükség Istenre. Ez a mai embernek a... Aki szegény, az pedig elmegy és lop, vagy nem tudom, ehhez hasonló. De a Bibliában vannak pozitív, ilyen esetek is, és negatív is, mondta, ahogy mondtam az elébb a Lázárt, aki nem csinálta ezt. Hát tanuljunk az Úrtól. Valóban imádkoztunk, hogy az Úr megnekeményítse a mi szívünket, és józanul éljük le ezt az életet. Ha adott az Úr nekünk többet, akkor tudjuk megosztani embertársainkkal, ha kevesebbet, akkor elégedjünk meg azzal, mert azt mondja Pál apostol, nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem osztunk magunkkal, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. Ha van, mit együnk, mit ígyünk, mivel ruházkodjunk, elégedjünk meg azzal, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme. adja az Úr, és magamnak is mondom, én magamnak dolgoztam ezt fel legelőször, magamnak szántam, de gondolom, hogy a testvérek is meghallgatták, és eszerint élünk, és van lehetőség arra, hogy leírjuk az életet megkeményedés nélkül. Amen.
Szépen minden szolgálatot, és buzdítunk mindenkit, hogy készüljön és szeressen az Úrnak szolgálni. Még két mondatban. A személyes felelősség alól az ember úgy szeret kibújni. Azt mondták a farizeusok, meg az írástudók az Úr Jézusnak, hogy tetten értük ezt a nőt, és akit nem érnek tetten, az nem bűnös? Nem. Mi hívők között gyakoroljuk ezt? Hál' Istennek nem látott meg senki. Azt olvasom az igében, nincsen oly teremtmény, aki rejtve volna ő előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adjunk. Segítsen az Úr, míg időnk van. Tisztázzuk az életünket, jelenünket, hogy boldog jövőnk lehessen. Amen.
Thank you.
Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úrházában, és kívánom azt, hogy Isten közelsége melegítse fel szívünket, ne legyen dermet, ne legyen fagyos rideg. És köszöntjük mindazokat, akik vendégként vannak közöttünk, esetleg kérjük, hogy vigyék mi gyülekezetünknek szeretete és köszöntését, ha elmennek. Most az énekar szolgálatát kérem, és utána még az igéből is szeretnék szólni.
Jézus nyájas és
az ilyen őszi idő úgy melankóliába fordul, mi is hajlamosok vagyunk. Az emberi természet olyan, hogy könnyen melankóliába fordul magába, és kérdései vannak, szeretne választ kapni Istentől. Néha nem értjük, hogy Isten miért enged meg eseményeket, jelenségeket az életünkben. Csak az elmúlt héten, ha visszatekintünk, hogy a híradót, ahogy néztem, kétségbe esett arcok onnan Dél-Moldovából nem értették, hogy miért történt, hogy alig egy hét leforgáson belül 77-szer több földrengés rázta meg Galac vidékét. Különféle magyarázatot keresnek rá, vajon miért van ez, vajon az okozhatta. De ahogy az emberek a lelkük mélyén megkérdezik, hogy Istenem, miért történik ez? Hol van az Isten keze mindezekben? Ha megtörténik, miért történik meg? Ha ilyen sok történik, miért történik ilyen sok minden meg? És az ember kérdez, néha olyan éle van a kérdésünknek, ami már vádol is, amikor Istennel szemben nem értjük a dolgainkat. Nem értjük, hogy hogy van ezek mögött egy igazságos vagy becsületes Isten. Nem értjük Istennek a lényegét, a jellemét, a karakterét, és ebből van a legtöbb félreértés az ember lelki világában. Csak magam előtt látom gyerekeket, ha egy új lakóközösségbe érkeznek, és lemennek először játszani a többiekkel, és eltelik egy fél óra, sírva jönnek vissza, hogy mi a baj? Ezekkel nem lehet játszani. Miért? Hát mert nem igazságosak. Gól volt, és nem adták meg a gólt. És úgy érzik, hogy azt az íratlan vagy írott szabályt átszegte, vagy megszegte valaki, és nem a közös megállapodás, a szabály szerint játsszák azt a játékot. És akkor már mindjárt ott van bennük a békétlenség. Az ember sokszor úgy érzi, hogy Isten átlépi a játék szabályokat. És úgy érzi, hogy felelősségre vonhatja Istent, vagy azért, mert félreérti, vagy azért, mert nem úgy képzel Istent, amilyen igazából. És a mai iga, amit felolvastunk, egy ilyen hasonló helyzetet tár elénk. Ugye Ezékiel proféta, akkor kezdte a szolgálatát, amikor a népet kezdték elhurcolni a babiloni fogságba, és kifogta az első, vagy mondjuk a legkeményebb éveit a fogságnak, még egy kis fedés történik Jeremiás próféta és Ezékiel próféta között. Jeremiásnak a szolgálata végén állt be a fogság, Ezékiel pedig úgy teljében kifogta az utolsó királyt. Elhurcolták, és ő is ott volt a 3000 elhurcolt vezető között, akiket Nabukodonozor király Jeruzsálemből hurcolt el. De a szolgálata körülbelül 590 és 570 közé tehető Krisztus előtt, és ha most beágyazzuk, hogy 588-ban volt Jeruzsálemnek az ostroma, vagy a kiürítése, ez tartott két éven át, 586-ban aztán teljesen kiürítették a várost. És itt van ez a proféta pap, aki elmegy, vagy elhurcolják a fogságba, és kifogja azt a sok hatást, ami érte a népet. Mi vagyunk a választott nép, Izrael népe, akinek a leghatalmasabb királya van, és itt vagyunk rabláncra kötve, és elhurcolnak bennünket. Na, ezt magyarázza meg valaki. Hogy történhet ez meg? És szembesül azzal a néppel, akik ezt a bőrükön élik meg. Hallották gyermekkoruk óta az isteni figyelmeztetést, Isten kilátásba helyezte, ugye a törvényt tanították nekik gyermekségüktől fogva, de komolyan vették azt, hogy ilyen szigorú, vagy ilyen kemény lesz a büntetés. Szerintem utolsó percig még mindig abban reménykedtek, hogy hát csak nem lesz ez éppen olyan szigorú. Csak nem fog ez megtörténni. És amikor mégis megtörtént, akkor aztán jött a lázadás Isten ellen, a vádaskodás, a panasz. És most küldi el Isten Ezékielt. Azért milyen kegyelmes az Isten. Nem hagyja a proféta nélkül a népet, még a fogságban sem. Ott, amikor a büntetésüket töltik, mondjuk úgy, hogy börtön lelkészként utánuk küldte Ezékielt. Mert Ezékielnek már a neve is azt mondja, hogy Isten erős. Még ha a fogságban is vagytok, Isten elküldött valakit, akinek a nevében is ott van az Istennek az ereje. Hát a prófétai üzenet minden esetben válasz volt a népnek a problémájára. Nagyon érdekes, amikor a prófétákat olvassuk, akkor mindig meglátjuk valahogy a tükre volt, vagy a replikája volt annak, ami a népnek a lelkében volt. Nincs minden leírva, hogy hogyan élt, hogyan viselkedett a nép, hogyan dolgozta fel azokat az eseményeket, viszont a Szentírásban megvan az isteni válasz ezekre. És a prófétai üzenet ilyen volt. Minden esetben jött a válasz Istentől. Ugyanígy, amikor Pál apostol is írt az apostoli leveleket, kihámozhatjuk, hogy milyen lehetett a galáciai gyülekezet, vagy a római, a korintusi gyülekezet, mert a problémára kapott válaszból kiderül az, hogy miben is voltak ők. Hát ez hasonlít ahhoz, mint amikor egy népnek az életében, vagy társadalomban, hogy a törvénykezésből kiolvashatjuk az akkor aktuális problémákat. Hát mondjuk 30 évvel ezelőtt el se képzeltük volna, hogy valamikor a parlament fog törvényt hozni arról, hogy hogyan kell bánni a kóbor kutyákkal. Ugye? Ne vettünk volna rajta, létezik ilyen, és eljött ennek is az ideje. Sőt, heteken át tudnak rajta vitatkozni, és ha megnézzük ugye a modern törvénykezést, azt mondjuk, hogy az uniós jogszabályok, meg az uniós elvárások, mindez válasz arra a nyomorúságra, ami bennünk van, meg ami körülvesz bennünket. Vagy ugye, menjek vissza megint 30 évvel ezelőtt, nem gondoltunk volna, hogy majd a homoszexuálisokat kell védeni törvényeken keresztül, és hogy milyen törvényeket hoznak majd az ő védelmükre. De most ezek a törvények, ha majd az utókor olvasni fogja, majd ebből látni fogják, hogy milyen is volt az a társadalom. Milyenek voltunk mi, mert a törvényekkel választ kellett adni azokra az ügyes-bajos dolgokra, amikkel mi most szembesülünk és foglalkozunk. Jelzi ez a dekadenciát, a romlást, amit törvénykezéssel próbálkoznak megfékezni. Egy képpel élve, annak idején, amikor még az emberek szerettek tiszta vízben fürödni, akkor arról szólt a törvénykezés, hogy hogyan kell megvédeni tisztán a vizet, mert szükség van a tiszta vízre, ahhoz értéke van a tiszta víznek. De most már, miután az emberek szeretnek a mocsokban is fürödni, most már arról kell törvényeket hozni, hogy hogyan védjük meg azoknak a jogait, akik a mocsokban fürödnek meg, hogyan legyenek toleránsok azok, akik a tiszta vizet szeretik, azokkal szemben, hogyan tűrjék meg, sőt, az államkasszából hogyan gondoskodjanak az ilyen embereknek a jogairól is, akik szeretik a mocskot és abban való fürdést. Csak hogy előre vetítsem azt, hogy mit jelentett ez a profécia? Mit jelentettek ezek a mondatok, amelyeket elolvastunk, és most új szövetségi szemszöggel olvastunk el? És ahogyan Fejér testvér már említette, a nagy kérdés az Izrael népében ott volt, hogy, és amit ki is jelentette, kimondta, nem igazságos az Úr. Amikor a nép ezt kimerte mondani, megfogalmazta, akkor ez azt tükrözte, hogy milyen káosz és milyen zűrzavar van a lelki világokban. Mert a fogságnál sokkal nagyobb baj volt az, hogy nem ismerték Istent. Azt gondolták, hogy ennél már nem jöhet nagyobb csapás és nagyobb probléma, hogy itt vagyunk az idegenben, leigázva, éhezünk, jövő nélkül, jövőkép nélkül. Hát mi jöhet még ezután? Ennél sokkal nagyobb baj volt, és ezért jött a próféta, és azt mondja, nem ez a legnagyobb nyomorotok, hogy itt vagytok a fogságban. Egyesek olyan jól megszokták, hogy később már azt kellett üzenni nekik, hogy gyertek haza. Mert vár a haza, újjá kell építeni a hazánkat, meg lehet szokni a fogságot is. Hát, hogy ezt is szemléltessen valamivel, hogy van az, hogy még annál is van nagyobb nyomor? Például, ha valaki egy rossz banki kölcsönbe megy bele, és jól eladósodik. Hát az eladósodása mellett, vagy annál sokkal nagyobb baja az, hogy nem érti azt, hogy miért jutott ilyen nyomorba. Hogy miért kötött ilyen előnytelen szerződést azzal a bankba. Mert ha ki is szabadul ebből, megint bele fog sétálni egy hasonló csapdába. Tehát nem maga az eredménye volt a nagy probléma, hanem az oka, ami kiváltotta ezt. Mindig is így van ez. Amikor Istennel meglazul a kapcsolat, vagy megszakad a kapcsolat, akkor ez a sokkal nagyobb probléma, mint annak a következményei. És Isten küldte a prófétát, hogy ébressze fel a népet, ott a fogságban. Ne áltassák magukat hamis ábrándokban. És ne üljenek olyan lovon, ami őket még jobban csak a romlásba vezeti, hanem ébredjenek fel. És szeretnék két tanúságot levonni ebből az ígéből. Hogy van az, hogy Isten nem bünteti meg a fiaknak a vétkét, vagy megbüntesse a fiakban az apáknak a vétkét. Először is, amit Isten üzen a népnek, és nekünk is üzenni az, hogy a törvényszerűségek hatásait nem lehet elkerülni. És ez úgy történik meg, hogy ezek mégsem csorbítják meg az Istennek a karakterét és a jellemét. Az ember azt gondolja, hogy ha elkövet különböző hibákat vagy bűnöket, akkor azoknak nem feltétlenül jönnek a rossz következményei. De ha mégis bekövetkeznek, akkor Istennek a becsületén esett a csorba. Hogy engedheti meg Isten, hogy ez történjen? Amikor mi már nem emlékszünk erre, szüleink el tudnák mondani, amikor az emberek élcelődtek a háborúnak a gondolatával, és belevitték a nemzeteket, országokat világégésbe, az elmúlt században kettő is volt ilyen, mi már nem tudjuk, mi az, amikor egy ilyen világméretű háború van. De még mikor játszottak ezekkel a gondolatokkal, és meg akartam mutatni, hogy ki a hatalmasabb, ki az erősebb, nem gondoltak arra, hogy amikor eljönnek ennek a következményei, akkor már Isten a hibás. Miért engedi meg ezeket? Tehát a törvényszerűségekkel nem lehet úgy játszani, hogy ezzel mi Istennek a jellemét, annak a tisztaságát vonhatjuk kétségbe, mert azoknak mindig következményei vannak. Például, hogyha a hegyekben sok eső esik le, akkor egy vízgyűjtő medencében mi történik lenn a völgyben? Lehet, hogy ott nem esett egy szem eső sem, de mivel ott fenn a hegyekben, a vízgyűjtő medencében nagyon sok eső esett, lenn a völgyben, áradás lesz. De az ember szeretné azt, hogy a víz folyjon vissza fel a hegyre, ahonnan jött. Nem vállalja fel annak a következményeit. A törvényszerűségeknek mindig hatásai vannak, és ezeket nem lehet kikerülni. És ez az első üzenete, amit üzen Isten a fogságba elkerült népnek. Azt kérdezitek, hogy ki volt a hibás? Hogy az atyáink voltak a hibások? Miért büntetsz meg bennünket? Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt aratja is. A vetés és az aratás között van egy kis idő, van egy kis távolság. Van, amikor nagy a távolság. De volt vetés, és jött annak az aratása. Nem Isten csúfolódik meg azáltal, hogyha jön a következménye. Mert törvényszerűségek vannak, amelyeknek, hogyha nem engedelmeskedünk, akkor nem vonhatjuk kétségbe Istennek az egyenességét, az igazságosságát, Istennek a jóságát, mert ez Istennek a jellemén nem változtat. Amikor Isten üzent a 10 parancsolatban, és ez az alapvető törvény, amiben Isten lefektette ezeket a szabályokat, aminek minden embernek engedelmeskednie kell, Istennek a szentségéből és tisztosságából fakadtak ezek. Tehát amit vet az ember, azt aratja is. És ezt nem csak kifele nézve, az ablakon kifele nézve jelenthetjük ki. A saját életünkre nézve is. Mondhatjuk azt, hogy ez a választott nép volt. Isten Ábrahám óta kiválasztotta őket, elhozta Ur Kasdimból, és nagy népé tette őket rajtuk keresztül Egyiptomnak is, meg más nemzeteknek is bemutatta az ő erejét és az ő hatalmát. Most ott vannak Babilonba. De azért kerültek oda, hogy Babilon is meglássa az Istennek erejét és nagyságát rajtuk keresztül. Választott nép volt, és mégis a törvény az törvény. A törvényszerűségek, azok hozzák maguk után az ő gyümölcsüket, eredményüket. És ez így van az időben is. Például, hogyha lazítás áll be a lelki életünkben, idővel jelentkeznek majd annak a gyümölcsei. Kezdjük elhanyagolni az Úrral való csendességet. Tudjuk azt, hogy a Bibliát többet kellene olvasnunk. Tudjuk azt, hogy a hitünket meg kellene osztanunk, bizonyságot kellene tennünk másoknak. És ma megtettem, vagy nem tettem meg, és nem történt semmi. Ma még nem történik semmi. Mi lenne, hogyha a pilóta azt mondja, most már felvittem a repülőgépet 10.000 méter magasságra, és jó nagy sebességgel haladunk. Legalább 900 km per óra sebességgel haladunk, na most kikapcsolom a motorokat egy kicsit. Mikor aztán már közeledik a földhöz, mert akkor már látom, hogy nagy a veszély, akkor újból bekapcsolom a motorokat, és megint felhúzom a motort, elhúzom a gépet, ugyanarra a magasságra, és ha a pilóta megpróbálná ezt az egész úton csinálni, mondjuk Torontótól Londonig, lehet, hogy kibírná, lehet, hogy sikerülne. Vajon nem így néz ki a lelki életünk olyan sokszor? Úgy érezzük, hogy na most már muszáj lesz gázt adni, most már muszáj lesz mindent oda tenni. Már nagyon látszik rajtam, hogy sekélyessé vált a lelki életem. Jó, hogy most már látszanak a következményei. És akkor most újból egy kicsit felgyorsítok, jaj, most már megint buzgóbb leszek, jobban járok a gyülekezetbe, komolyabban veszem a lelki életet. Azt mondja az ége, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Időben meglátszik majd annak a gyümölcse. Aztán meglátszik ez a szokásainkban. Vannak olyan dolgok, amiket szokásból elkezdünk tenni. Amikor megtértünk, mondjuk úgy, hogy tiszta lappal kezdtük az életet. Isten megbocsátott a bűneinket, új életet kezdtünk, és akkor kezdtek kialakulni bizonyos szokásaink. Egyik nap megtettük, vagy nem tettük. Egyféleképpen oldjuk meg a konfliktust a házban, a családban, ugye férj-feleség között, és észre se veszük, hogy ezek már kezdenek szokásainká válni. És ezek idővel hozzák meg az eredményét. Egyszer beszélgettem, nagyon jó barátaink voltak, fiatal házasok, és eltelt 7-8 év, és egyszer csak azt mondják hirtelen, hogy mi már így nem bírunk együtt élni. Hát hogy? Hogy jutottatok el idáig? Ezt nem lehet bírni. És mikor oda jutottak, hogy végül csak elváltak, akkor mindegyik azt mondta, emlékszel, már első évben kezdtél ilyen dolgokat tenni. Te is emlékszel, már első, második évben, alig házasodtunk össze, már mindjárt más szint kaptak azok a dolgok, lassan szokássá váltak, most visszanéztek oda, hogy ott kezdődött valamikor a romlás, és most jött meg a következménye. Isten nem csúfoltatik meg. Törvényszerűségek vannak, aminek ha akarunk, hanem mindenkinek be fognak következni az életébe. És ez a lelki életünkre is érvényesek, ugyanígy a jellem formálásában. Ha elhanyagoljuk fiatal korban a jellemünk formálását, és csak a szórakozáson törjük magunkat, és a pillanatnyi életet megélni, oké, ez megy egy darabig, de amikor később szükséged van a jellemre, amikor már elmennek a barátok mellőled, elfogy az ifjúság, és a hajunk kezd megkopni, a hajunk színe megváltozni, és az erőnk kezd elmenni, akkor már kellene a jellem, ami nincs. És az ige figyelmeztet bennünket. És azt mondja Isten, hogy nincs, aki magára vállalhatná a népnek a sorsát. És ugyancsak Ezékiel próféta használ egy képet, nagyon érdekes, a 14. rész 14. versében Ezékiel használ három nevet. És azt mondja, hogy ha egy nép elromlott, bűnbe esett, ha jönne ez a három férfi, ott lenne közöttük, vajon meg tudnák-e ők menteni? Ki volt ez a három férfi? Noé, talált egy. Dániel, és a harmadik. Jó, köszönöm szépen. Egyik kortárs volt. Ki volt kortárs Ezékiel-e? Dániel. Valószínű, hogy még fiatal ember lehetett Dániel. Nem is volt olyan idős ember. És azt mondja az ige, ha volna ez a három férfiú benne, Noé, Dániel és Jób, akkor ők az ő igazságukkal a maguk lelkét megszabadítanák, azt mondja az Úristen. De a nép viseli a következményeket. És úgy újból aláhúzza, határozottan, Isten üzeni, nem lehet játszani. Következmények vannak, még ha vannak köztetek Dánielek is, meg Jóbok is. akik úgy tudnak tűrni, mint Jób. Olyan erős ima élettel, karakterrel rendelkeznek, mint Dániel. Vagy ott van Noé, aki kiállt és vallást tett az ő Istene mellett. Ők megmentik. De veletek mi lesz? Mi az alkalmazás ennek? Szeretném azt, hogy alkalmazása legyen az igéknek, ne csak azokat tanulmányozzuk. Mi az alkalmazás a mi életünkre nézve? Törvényszerűségek vannak ami számunkra is, amelyeket figyelembe kell venni. A lelki élet nem olyan, mint egy foci meccs, hogy most rúgtunk egy csomó gólt, és a következő 90 percben lehet lazítani, mert úgyis győzelemre állunk. Vagy most játsszák ugye a visszavágó mérkőzéseket, hát az első meccsen rúgtunk egy csomó gólt, aztán most már lazíthatunk, még ki is kaphatunk, mert úgyis majd a golarányjal majd tovább jutunk. Ez a mai, milyen sport ez, amelyik így számol, de ez van. És sokan így képzeljük a lelkéletet is. Ó, milyen buzgó voltam, Isten biztosan betudja nekem. Nem lehet a lelki érdemeket elspájzolni a jövőre. Azt mondja, még ha igaz is volt. De azt mondja az ége, hogyha eltért az Úrtól, és a gonosz utat kezdi követni, mit csináljak vele? Most itt nagyon súlyos teológiai kérdések ezek. Itt nem az üdvösség bizonyosságáról van szó. Az, amikor Isten erről beszél, a szívét nyitja meg az emberek előtt. Ez nem a ti problémátok, az enyém. Én kell megoldjam ezt. Én igazságos Isten vagyok, és nem változhatok meg. Az én igazságom követeli a végrehajtást. De nem lehet azt elképzelni, hogy mivel te bocsánatot kértél valamikor, elindultál a jó úton, azokra az érdemekre való tekintettel most neked az utóbbi állapotodban is ez segíteni fog. Sajnos erre épül fel sok egyháznak a tanítása. Ha nem a te életedből, egy másik szentnek az érdemeire, ha néz Isten, ez majd kiegyenlíti, mert Isten igazságos Isten, és a mérlegre teszi. Nem így igazságos az Isten. A mérlegben nem más fog kerülni, hanem Krisztus. Tehát üdvösség szempontjából ez így nem érvényes. A múlt szép emlékei, azt mondja az ége, emlékszem gyermekkorod ragaszkodására. Ez nem elég. Az úton tovább kell menni. Használjak egy másik képet. Nem elég a legszebb lányt feleségül venni. Vagy egy lánynak nem elég a legszebb, legdaljásabb férfihez hozzá menni. Hanem ahogy telnek az évek, mit kell tenni ezzel a kapcsolattal? Ha azt mondja, hogy az enyém a legszebb férfi, az enyém a legszebb fér, és aztán a kapcsolatot csak úgy hanyagolják. Az úgyis, úgyis mi szeretjük egymást. Mi lesz ebből a kapcsolatból? Sokszor így gondolkoznak a hívők. Vagy a Krisztus mennyasszonya vagyok, és ez most már nekem elég. Én beléptem egy ilyen körbe, ahonnan nem lehet kiesni, ahol Isten véd minket, ahol csak azért, mert az ő mennyasszonya vagyok. Ha nem mondjuk a feleségünknek minden nap, vagy rendszeresen nem mondjuk azt, hogy szeretlek, vagy meddig kell mi szenvedélyesen szeressük egymást. Csak akkor, mikor olyan ott voltunk, fehér ruhában, meg fekete öltönyben esetleg, sokkal inkább évről évről édesebb, ahogy mondja az ének is, és abban látszik meg az odaszánás, a szeretetnek a mélysége. És azt mondja az ige, hogy ha törvényszerűségek vannak, nem elég csak mondjuk úgy a nagy főnyereményt megütni azzal, hogy hívővé lettem, hanem végig kell menni azon az úton az Úrral. És inkább azt mondom, hogy a hívő élet csapatépítéshez hasonlít. Amikor egy edző beruház abba a csapatba, összegyűjti azokat a fiúkat, vagy vannak lánycsapatok is most már, vagy más sportból is vehetünk példát, és dolgozik éveken át azért, majd jön egy döntő, majd jön egy mérkőzés, amikor meg kell mutatni, hogy ti vagytok a legerősebbek, a legrátermettebbek. De ez nem akkor történik ott az edzésen. Ott izzadság történik, és ott panasz és sírás néha, inszalagzúzódás, és így tovább történik. De tudják, hogy építkezni kell a jövőre. És nekünk erre kell törekednünk. A következő, a második gondolat, ami megragadott, és ami üzenet volt ennek a népnek, az, hogy ti azt kérdezitek, hogy igazságos az Isten? Igazságosak az útja Istennek? Ti egyáltalán nem értitek, hogy miről beszéltek. Mert az Isten lényege a szeretet. Valóban Istennek az egyik alaptulajdonsága az ő igazságossága. De János apostol úgy fogalmazza meg az ő levelében, hogy Isten a szeretet. És az Istennek a lényege, az Istennek a szíve a szeretet. Csak benne tud ötvöződni igazán az igazság és a szeretet. És ez a kettőnek a kölcsönhatása vitte az ő fiát fel a keresztfára. És itt, ott a fogságban nyitja meg Isten a szívét a nép előtt. Ó, hát ti mind csak az igazságról beszéltek. Ti mind csak ezekről a következményekről beszéltek. Fogalmatok sincs arról, hogy hogyan néz ki az én szívem. Na, nézzetek bele az én szívemben. Hogy nézem én végig azt, hogy ti itt vagytok a fogságban? Hát azt hiszitek, hogy örülök én a bűnösnek a halálán? Azt hiszitek, hogy gyönyörűséget okoz nekem az, hogy látom azt, hogy hogyan teljesedik be rajtatok a törvényszerűsége annak, amit elkövettetek? Hát nem gyönyörködöm én a bűnösnek a halálában. És hogy én nem nézem tétlenül azt, hogy hogyan szerez érvényt az igazságom. Na most az egyenletben Isten a változatlan. Ő nem változik. Ő igazságos. Ami változhat, az a másik fél. És itt jelenik meg az Ószövetségben, mikor Isten azt üzeni a népnek. Én igazságos vagyok, de térjetek meg. Ha valakinek változni kell, az nem én vagyok, hanem nektek kell változnotok. Itt az ideje, hogy térjetek meg. Hát én nem örülök, hogyha a bűnös a halálba fog menni, a kárhozatba fog menni. Itt az ideje, hogy térjetek meg. És Ezékiel gyönyörűen tanít, illetve Isten üzen gyönyörűen a megtérés evangéliumát üzeni a fogságba. Szeretnétek a változást? Ez a varázsszó, a megtérés. Ha ezt készek vagytok felvállalni, akkor Isten igazsága és az ő szeretete találkozni fog az életetekben. Igaz, hogy vannak közmondások. Csak kettőt említ, ugyancsak Ezékiel a korábbi két részben. Az egyik közmondás, amit említ a 16. rész 44. versében. Íme valaki közmondással él rólad veszi azt mondván, ami némi az anya, olyan a leánya is. És aztán két része később, a 18. részben, a második versben, mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szokták mondani Izrael földjén, mondván, az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele. Igaz, hogy megvannak ezek a közmondások. De miért kell ez beteljesedjen rajtatok? Tehettek valamit azért, hogy ezek ne teljesedjenek be. Hát azt hiszitek, hogy örömmel nézem én azt. Vegyek például, hogyha egy családban a férfi szereti az italt, és iszákossá válik, és azt mondják, hogy nagyon nagy a hajlama, hogy az ő gyermeke vagy gyermekei hasonló módon ő is ugyanazt az életmódot majd vállalja fel, és azon az úton menjen. Azt hiszitek, hogy én örömmel nézem, gyönyörködöm én abban, hogyha az atyák megették az egrest, akkor a fiaknak a foga is vásson bele? Nem. Hanem inkább azt szeretném, hogy megtérjen, és forduljon meg ez a folyamat. Vagy azt hiszitek, hogy örülök én annak, hogyha az ő szülei fiatalkorban nagyon lazán kezelték az erkölcsöt. Még egész gyermek volt, amikor elkezdett barátkozni, és azt hiszed, hogy örülök annak, hogyha az ő gyermekei most hasonló úton járnak? Nem örülök ennek. Sőt, inkább annak örülök, hogy megtérjen és éljen. Isten az életnek az evangéliumát üzente a népnek. Mi az alkalmazása mi életünkre nézve? A törvényszerűségek negatív következményeitől csak a megtérés menthet meg bennünket. Beszélünk mi sokat erről, énekelünk is, meg imaórán is témaként imádkozunk, szinte programszerűen a megtérésért. De álljunk már meg egy picit. Nem, de vannak olyan törvényszerűségek, amelyek kezdenek már megvalósulni az életünkben? Nem veszük észre, hogy a megtérés szabna határt annak, féket? Hozna változást az életemben, meg a családom életében, meg a gyülekezet életében. És azt mondja az ige, nincs másik módja. Ha szeretnéd, hogy az lezáruljon, akkor erre csak egy lehetőség van, a megtérés. Azt mondja a 31. versben Isten, szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Hát honnan szerezzünk új szívet és új lelket? Hát én adom nektek. Vagyis törjön össze a szívetek. Tegyetek valamit azért, hogy végre változzon meg a szívetek. Ti azt kérdezitek, hogy igazságos-e az Isten, miért büntet minket, miért kerültünk mi ide a fogságba. Ha szíveteket cseréljétek már ki. Szükségetek van arra, hogy új szívetek és egy új lelketek legyen. Mert az Istennel való kapcsolatotok nem a törvénynek a betűje, és nem a törvénynek a kőtáblájának a hűvössége, hanem a szív melegsége. Az Isten a szíveteket keresi, és a kereszténység is ennek a vallása, az Istennel való élő kapcsolatnak a vallása. Isten abban gyönyörködik, ha a bűnös megtér, zárja le Ezékiel ezt a gyönyörű fejezetet. Tudod-e azt, hogy mi okoz gyönyörűséget a férjednek, vagy mi okoz gyönyörűséget a feleségednek? És ha tudod, akkor kész vagy ezért tenni, ha örömet akarsz neki szerezni, akkor biztosan megteszel mindent ezért. Mennyi szenvedély fér az Istennel való kapcsolatodba? És ezzel szeretném befejezni. Tudod, hogy miben gyönyörködik Isten? Miben gyönyörködik Isten? Hogy a bűnös megtérjen és éljen. Te mennyit teszel azért, hogy Istennek ezt a gyönyörűséget megszerezd? Munkatársaivá hívott el bennünket? És azt szeretné, hogy a mi szívünk is együtt dobbanjon az ő szívével. És az én gyönyörűségem azt mondja, az abban gyönyörködöm, hogyha a bűnös megtér és él. Úgy szeretném, hogy ne legyen egy istentiszteleti alkalmunk sem úgy, ne teljen el úgy, hogy ne lenne legalább egy ember, aki kész megtérni. Hogy Isten gyönyörködjön az istentiszteleti alkalmainkon. Attól örül az Isten, hogyha minden olyan szépen történik, szép imaházba gyűlünk, kellemes környezetben, hanem a szívünket keresi. A szívünk megtérését, és ez okoz gyönyörűséget az Istennek. Ennyi volt az Isten üzenete. Hajtsuk meg magunkat, és imádkozzunk. Megnyitottad a szíved előttünk. Köszönjük, hogy a te szívednek ügye az, hogy a bűnös megtérjen, és ne viselje a bűnei büntetését, hanem éljen, szabaduljon meg. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy mi is, mint keresztény közösség éljünk, legyen ilyen élet mi bennünk, a mi lelkünkben. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor nem úgy dobogott a szívünk, mint a tied. És nem kerestük azt, hogy a bűnös megtéren és élete legyen, hozzád forduljon. Érünk, hogy árasz ki kegyelmedet mi ránk, közösségünkre, a mi életünkre. És segíts meg, hogy a lelki életet ne takarékon éljük, hanem teljes odaszánással, úgy, ahogyan te szeretnéd. Köszönjük, hogy te igazságos Isten vagy, de azt is köszönjük, hogy te a szeretet Istene vagy. Kérünk téged, töltsd be bennünket, te veled, önmagaddal. Hadd dobogjon úgy a szívünk, ahogyan a te szíved is dobog. És ha vannak olyan törvényszerűségek, amelyek a mi életünkben, vagy környezetünkben, vagy családunkban kezdenek valóra válni, Urunk, segíts meg idejében felébredni, hozzád fordulni, megtérni azért, hogy megszakadjonak ezek a rossz folyamatok. Kérünk, hogy add így a te kegyelmet mindannyiunknak az életére. Amen. Záró éneket fogunk énekelni. Yeah.
Hálát adok néked, drága jó atyám, a mai napért. Köszönöm a délutánt is, hogy hallottad hangodat velünk. Köszönöm, hogy nem akarod a bűnös embernek a halálát, hanem inkább azt, hogy megtérjen és éljen. Köszönjük azt, hogy tudjuk az igéből, hogy a mennyországban öröm van, ha egy bűnös ember megtér, hazatalál. Ó, Uram, az az imádságom, segíts meg mindannyiunkat, hogy megtéretlenül ne menjünk el erről a helyről. Add ezt a kegyelmet és örömet mindannyiunknak. Amen.
Amen.